10, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány kész feloldani az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait gátoló vétót, a Politico brüsszeli lap információi szerint. Hétfőn egy tárgyaláson az ukrán fél garanciákat vállalt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezéséről, és kész teljesíteni a 11 pontos igénylista több elemét is. Magyar Péter miniszterelnök korábban többször hangsúlyozta, Ukrajna Európai Uniós csatlakozását a végén népszavazással kell jóváhagyni, emlékeztet az Index portál. Jól haladnak, és akár már a héten lezárulhatnak a technikai szintű egyeztetések a magyar kisebbség jogairól Ukrajnával, jelentette ki tegnap a magyar miniszterelnök Berlinben. Magyar Péter közölte, ha ez megtörténik, kész akár a jövő hét elején találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, fogalmazott a miniszterelnök a német fővárosban. Magyar Péter a német kancellárral tartott közös tájékoztatóján kiemelte, a kabinet ott lesz, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az illegális migráció elleni küzdelemről, az EU versenyképességéről vagy külpolitikai kérdésekről. Friedrich Merz szerint Magyarország európai szerepének erősödése az egész kontinens, valamint a NATO számára is előnyös lenne. A német kancellár kijelentette, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat a segítségükre. Ma Párizsba utazott Magyar Péter, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel folytat kétoldalú megbeszélést, holnap pedig Michel Martin ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. Ebben rögzítik, az tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai okokból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetés ellen. A Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel az ország szuverenitását, címmel tette közzé nyilatkozatát Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. A Tisza párt benyújtott egy másik, az ismertető szerint a gyűlölet propagandát tiltó javaslatot is. Mindez a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében fontos közérdek áll az előterjesztésben. Ez lényegében az utcai óriás plakátokat érinti elsősorban. Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről, vagy épp eljárások elhúzásáról, vállalnia kell a felelősséget. A Telex cikke szerint a kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykonvojon, noha ezt szakmailag semmi sem indokolta. A lap olyan háttérbeszélgetésekre hivatkozott, amelyeket az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben. Az egykori kormánypárt szerint a miniszterelnök hazudik, a Fidesz kabinet minden tagja betartotta a jogszabályokat és hű maradt hivatali esküjéhez, nem igaz, hogy Orbán Viktor utasítására kezdődött volna az akció, jelezték. Magyarországon tárgyal az igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta fennálló problémák kezeléséhez szükséges reformokról a kormánnyal. Michael McGrath az országgyűlés tagjaival is találkozik, hogy egyebek mellett a 2026-os jogállamisági jelentés előkészítéséről tárgyaljon. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul annak feladatáról, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azután beszélt erről, hogy tárgyalt Michael McGrath-tel. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósvai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőrezredes váltja a poszton. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében a tisztségéből felmentett Bada Jánost váltja ő. 42 új motorvonatot vesz az állam a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hívvonalakra a felszabadított uniós pénzekből. A társvezető a Facebook bejegyzésében közölte, az első 120 méter hosszú modern szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját, a Hungaromet. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Végül az időjárásról: egyre több lesz felettünk a felhő, záporok, zivatarok kialakulása várható, felélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul. Holnap is lehet még eső, de kisüt a nap, sokfelé lesz élénk, erős a szél, és nem lesz melegebb a mainál. Híreinket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. Talán még sokunk kedves gyermekkori emléke között felelhető az a kép, amikor a nagymama a nyújtófán éppen frissen gyúrt tésztát nyújt ki, amiből aztán kis kocka, cérnametélt és lepencs tészta lesz, amit még frissen vagy napokig tartó gondos szárítás után elfogyaszt majd az év során a család a különböző levesek betétjeként. Az íze pedig összehasonlíthatatlan a bolti tésztákéval. Gyúrás, nyújtás, vágás és persze gondos szárítás. A házi tészta készítése azonban csak először tűnik macerásnak, de ha egyszer valaki kipróbálja és megismeri a házi tészta ízét, biztos, hogy gyakran fog az asztalára kerülni. Az ókortól ismert tészta történetét nehéz lenne néhány szóban összefoglalni. Annyi biztos, hogy már az első receptek között is akadnak tésztás ételek, és az ókortól napjainkig nem is lankadt a népszerűségük. Ismerik Ázsiától Európáig világszerte. A tésztáról először szinte manapság mindenkinek Olaszország jut eszébe, pedig az egész világon elterjedt a gasztronómiában. Minden országnak megvan a saját verziója, mint például a micsiga tésztánk. Hogyan és mikor érdemes házi gyúrtésztát készíteni, Süye Károlyné Klárika nénitől ma többek között erre kapunk választ.
Ez általában tavaszi elfoglaltság szokott lenni a házi asszonyoknak, főleg a régiekben, mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert ha üzletbe vásárolt tojást vagy sápott tojásból, a tészta se lesz olyan, és tulajdonképpen maga a látványa is örömet szerez a házi asszonynak. Elmondanám, hogy én nagyon szeretek tésztát gyúrni, és egész kicsi korom óta állítólag nem értem föl az asztalt, és sámliról nyújtottam a tésztát, mert édesanyám mindig saját maga készítette tésztát, hát még mondjuk az én gyerekkoromban nem is nagyon lehetett üzletbe venni szárított tésztát, és mindig frissen készült, majd csak akkor kezdtünk már tésztát megszárítani, amikor volt a tésztanyújtógép, és akkor ugye egyszerre több mennyiséget lehetett egy nap alatt elkészíteni. Nekem egy ideig nagymamám csinálta a tésztát, aztán ő jobban ráért, mint édesanyám, utána már én készítettem édesanyámnak, amikor ő már gyengült és nem bírta, vagy amikor szuhakálóba hazamentem, akkor biztos, hogy egy-két nap be volt iktatva tészta készítése. Aztán gyerekeimnek is szoktam csinálni, és magamnak is egész évre valót, és hát most éppen néztem a dobozokat, hogy már nagyon kiürültek, hogy május elején hozzá kell kezdeni, legalábbis addig még pár napot rászánni, amíg nem jön a hetedik unokám, mert június elején születik a hetedik unokám a kislányomnál, a harmadik kislány, és hát neki is jó lesz, hogyha hirtelen kell valamit főzni, és jobban szeretik a gyerekek is a házi tésztából készülteket.
És tényleg más az íze, mint a boltinak, sokkal hát karakteresebb íze van a házi tésztának.
És még nem csak az, hogy a házi tésztának más íze van, ezzel mindig gondolkodtam, hogy ugyanazzal az összetétellel készített tészta más íze van a csigának, a cérnametértnek, a kiskockának, a nagykockának, tehát mindegyiknek mégis egy leheletnyivel másabb íze van biztos, pedig ugyanabból a tésztából készül. Bár már mostanában valaki nekem azt mondta, hogy miért fáradsz a tészta gyúrással, amikor már annyiféle tésztát lehet vásárolni. Hát ez igaz, hogy tényleg mindenféle tészta van már, de azért az nem közelíti meg azt a házi tésztát. Egyedül csigatésztát azt szoktam, mert arra mondjuk sajnálom az időt, annyit meg egyedül unalmas is. Ha úgy, mint régen kalákába csinálnánk, akkor persze másabb lenne az. Tehát akkor a hozzávalókat én mindig 1 kilóval szoktam begyúrni, tehát hiába csinálok aznap többet is, akkor is kilónként, de úgy, hogy 1 kiló B55-ös liszthez én 1,5 kiló rétes lisztet is teszek. Eleinte csak 1/4 literes bögrével raktam, aztán rájöttem, hogy jobb, ha majd, hát ha 2-vel teszek, az ugye majdnem 1/2 kiló. Tehát most már 1/2 kilót rakok hozzá, és a tojás nagyságától függ, hogy 10 vagy 12 tojást ütök fel. Mert a kisebb tojásból 12-t, ha jó nagy házi tojást kap az ember, akkor elég a 10, mert aztán lágy lesz a tészta. Én a tojásokat mindig egy nagyobb bögrébe vagy kis fazékba egyenként ütöm fel, mert ezt már többször is hangsúlyoztam, hogy érdemes, főleg így tavasszal, mert hajlamosak a tyúkok, főleg háznál, hogy eltojnak és esetleg már kezdik megülni, kotlanak is esetleg, akkor nehogy valami rossz tojás kerüljön mondjuk a 8. tojásnak bele, mert az nagyon kellemetlen. Tehát egy kis bögrébe vagy tányérba egyenként felütjük. Persze előtte megmossuk ugye a tojásokat, hogy ne kerüljön szennyeződés a kezünkről se közben a tészta gyúrásnál. És akkor én ezt jól el szoktam verni, hogy szintén ilyen egy állagú legyen, és akkor a lisztet, ezt is mindig átszitálom, tárba szitálom, és a közepébe öntöm ezt a felvelt tojást, és először mindig csak a jobb kezemmel, jobbkezes vagyok, aki balkezes, az nyilván, egy kézzel próbálom összeállítani, és csak akkor kezdem már két kézzel gyúrni, mikor már szinte teljesen összeállt. Na most, hogyha még mindig van a tál aljába egy kis morzsalék valami, amit nem tudok már hozzágyúrni, na akkor szoktam egy kevés vizet önteni abba az edénybe, amiben a tojásokat felvertem, úgymond kimosom vele, és akkor azt a kis vizet még beleöntöm. Annyi vizet elbír ez a tészta, és még a tálba úgy nagyjából simára gyúrom, utána átteszem a nyújtótáblára, és ott gyúrom még egy darabig, utána egy tállal letakarom, és hát olyan 10-15 percenként alaposan átgyúrom, egy legalább 4-5-ször, de van még, hogy többször is, és akkor hagyom jóvá, amikor már olyan, mikor megsimogatom, mintha egy sejemanyagot simogatnék, vagy egy finom bársonyt, mert annyira kellemessé válik, és rugalmas lesz ez a tészta. Akkor én 16 részre szoktam vágni. Na most azt jelzem, hogy már géppel nyújtom a tésztát, nem nyújtófával. És 16 darabra vágom, és felszerelem az asztalra ugye a nyújtógépet, és először mindig a nyújtófával egy kicsit ellapítom, hogy jól beleférjen, ne gyűrje a tésztát. Hát, hogy haladjon is a tészta nyújtás. Úgy szoktam, hogy ugye 16 felé vágom, ezt már említettem, és akkor általában 5, az utoljára megjut 6. Egymás után elnyújtom az 1-es fokozaton, aztán a 3-oson, és így tovább. És ha cérnametértet akarok, akkor pedig nekem 9-es fokozatú a gépem, de van, akinek csak 7, tehát ahhoz kell viszonyítani a vastagságát a tésztának. Legvékonyabbra a cérnametértet nyújtjuk, legvastagabbra a lebencset, vagy még vastagabbra szoktam a spagettit, mert azt is időnként szoktam csinálni, spagettit. Most, ha elnyújtottuk, akkor elő kell készíteni egy nagy asztalt, vagy ágyat letakarjuk takaróval, illetve hát én a régi fehér lepedőimet használom erre a célra, De érdemes, ha az ágyon szárítjuk, vagy kanapén, hogy tegyünk alá egy plédet, mert nedves a tészta, és könnyen átnedvesedik, hogy ez ne történjen meg, meg hamarabb is szárad, ha van alatta egy pléd, és arra tegyük rá a lepedőt, vagy abroszt, és akkor szépen egymás mellé rakjuk a tésztákat. A cérnametértnél, amikor már 5-ös fokozatig elnyújtottam, akkor mindig ketté vágom, mert az nagyon hosszú lesz, és akkor nem boldog, főleg ha egyedül csinálja az ember, akkor nem úgy boldogul vele, esetleg elszakad, lecsúszik, szóval én akkor ketté szoktam vágni, de csak amit nagyon vékonyra nyújtok, mert amit nem kell annyira vékonyra, azt nem szoktam úgy, és akkor szépen egymás mellé végigrakom a terítőre, és hagyom száradni a tésztát, de közben azért figyelem, hogy ne száradjon túlzottan meg, időnként egyszer megforgatom, mert csak szikottabb már a felső része, mert az se jó, hogyha nagyon túlszárad, az se, ha nedves, amikor vágjuk a gépen, mert már legtöbben géppel vágjuk azt is, nekem is van vagy két vagy háromféle metélt vágóm, akkor van kiskocka vágó, széles zsebmetélt vágó, meg maga a gépen is van kétféle fokozat, tehát nagyon el kell találni azt, hogy mennyire száradjon meg az a tészta. Ha véletlenül meg jobban megszáradna, és azt látjuk, hogy repeteznek a tésztacsíkok szélei, azt vágjuk le nyugodtan egy fél centi szélesre, abból még késsel össze tudunk vágni egy ilyen kis rékockákat, ami szintén valamilyen levesbe, vagy pirított levesbe föl lehet használni, tehát nem kell eldobni. Ez főleg akkor kell már megcsinálni a cérnametélt vágó a legérzékenyebb, mert az aztán nem viszi be, hogyha cakkos a tészta széle, tehát érdemes levágni, és hát olyan szélesekre vágjuk. A vágásnál úgy szoktam, hogy van egy olyan tálcám, amilyen hosszúságúra én akarom vágni a tésztát, és akkor mindig azt oda teszem, és akkor tudja, hogy egyforma nagyságú lesz a cérnametért. Hát ez olyan körülbelül 20 centis nagyság, hogy, mert csak törik a száradás közben is, hogy ne legyen túl apró se, meg túlzottan hosszú, mert akkor meg össze kell törni, mielőtt főzzük az egészet.
Nem kell a pompa a harsány ígére, hogy boldog legyen a törékeny élet. Elég a csend egy tompa mozdulat, morzsákból rakunk össze holnapos utat. Akár a vízpart hűvös esti csendje, akár szobán megy bezár a jelenbe. Az éj, minket lágyan betakar, s menedéket áll a sorsban.
Ma már szívesen fogyasztunk különböző olasz tészta ételeket is, Klári néni is említette, hogy szokott készíteni spagetti tésztát is. Ez is hasonló alaptésztából készül, mint a már említett magyar tésztáké?
Annak más a liszt arány összetétele, mert ott egy az egybe van a B55-ös liszt és a rétes liszt. Az fontos, mert nem fog annyira szétfőni, hogy keményebbnek kell, hogy legyen. Nagyon jó bevált, és hát összehasonlíthatatlan az íze az üzlet bevásárolt meg ezt a... Viszont szoktam, nem mondom, hogy túlzottan sűrűn, de készítettem már zöld színű tésztát, akkor parajpürét kevertem bele, ilyenkor már van tavasszal, magunk is elkészíthetjük, vagy pedig mirelitből, csak akkor ugye föl kell olvasztani, és piros tésztát is készítettem már, azt meg paradicsompürével. Most erre nagyon oda kell figyelni, hogy akkor annyival kevesebb tojást teszünk bele, nem teszünk vizet, mert ezek mind a kettő már egy valamennyi vizet engednek. Tehát, hogy nehogy azért legyen lágy a tésztánk, mert túlzottan sok.
Túl sok nedves anyagot adtunk hozzá.
Igen, így van. Amikor elkészültek ezek a tészták, tehát előre gondoljuk át, hogy mit akarunk belőle vágni, milyen tésztát, mert már ez a nyújtásnál is ugye meghatározó. Ha pedig véletlenül nagyon megszáradna az a tészta, mert már ilyen is előfordul, még a leggyakorlottabb háziasszonyokkal, akkor meg hagyjuk, hagy száradjon meg, jó lesz összetört lebbencsnek, és akkor nem fogunk ott rajta problémázni, hogy nem tudom összevágni, nem olyan szép, stb. Én azt időnként megszoktam, hát ha előfordul ilyen, de azért hogy mennyire lehet. Hát milyen tésztákat tudunk ebből csinálni? Most, mert utána, amikor fölvágjuk, ismét szárítani kell. Legjobb tésztát akkor csinálni, akkor nincs otthon senki. És akkor minden ágyat föl lehet használni, minden asztalt föl lehet használni hozzá, az egész lakás tele van tésztával. Meg nem, én azért szoktam akkor rászállni 2-3 napot, mert utána egy takarítással vége van, mert akármennyire vigyázunk, csak időnként lehullik belőle, és fel kell porszívózni, le kell törölgetni, tehát ugyanúgy. Na, milyen tésztákat lehet ekkor ezekből a gyúrtésztákból csinálni? Hát úgy hívjuk, hogy száraz tészta, levesbe valók. Cérnamettélt, csigatészta, de hát a csigatésztát azt ugye említettem, hogy kalákába csinálni, vagy hát egy kisebb mennyiséget egy-egy ebédhez éppen el lehet készíteni. A csigatésztát van olyan hely, ahol Lud GG-nek is használják. A cérnamettéltet használják úgy is, hogy laska, bár nem ez a laska tészta, mert a laska tészta az szaggatott tészta, tehát ez nem ilyen finomra vágott. Akkor van a kiskocka, a szabógallér, vagy srékocka, akkor a jó kemény gyúrtésztából reszelt tésztát is lehet készíteni, amit frissen is lehet használni, megszárítva is. Például anyósom sokszor csinált reszelt tésztát, meg is szárította, és azt a reszelt tésztát raktuk legszívesebben a paradicsomlevesbe. De időnként még egy, ha gyorsan készítette, és nem volt cérnamettélt, vagy valami, akkor egy húslevesbe is megfelel. Akkor ebből készül az eperlevél tészta, ehhez is van külön vágó. Akkor a kifőzött tésztákhoz, amire ugye sokféle mindent lehet rakni, először is mi széles metéltet szoktunk, hát annak is van nekem egy keskenyebb vágója, meg ami a gépen van a szélesebb vágó, mind a kettőt szeretem, akkor ebből készül a spagetti, a nagy kocka, a laska tészta, az viszont frissen, amikor elnyújtjuk, azt szaggatjuk ehhez, ez túrósan, vagy valami rakott tésztához is nagyon jó, vagy ha vastagabbra vágjuk, akkor akár egy kakaspörkölthöz, vagy bármilyen szaftos húsételhez megfelelő, és ebből készül a nyakkendő tészta is, amit széles metéltre, tehát széles, mint a kockára vágjuk, először is nem is kockára, egy szélesebb csíkot vágunk belőle, és a dereje metszővel olyan 2 centinként elvágjuk, vagy 1,5 centinként, és középen egy csipesszel összehúzzuk, ebből lesz a nyakkendő tészta. Most a jó kemény tésztából készül még a tarhonya, hát azt én még soha nem készítettem, de anyósomat láttam, hogy készíti, de nem tudom, hogy hová lett az a szita, amin átnyomta, mert ehhez egy ilyen erős fém szita volt, amin átmasszírozta ezt a tésztát, és hát ugye egyszerre több kilót is megcsináltak télire, hogy legyen. Akkor ebből készül a vastagabbra nyújtott bor a lebbencs tészta, de ebből szoktuk a gyufaszálmetértet is, ami főleg Baja környékén a halászléhez használják, de akár rétest is készíthetünk a gyufaszál tészta, tehát összekeverjük túróval, mint a stíriai metéltet, úgy is készíthetjük, de tehát ehhez is többféle, és hát ezek a gyúrtészták frissen felhasználva is nagyon kiváló, sokféle ételhez, leveshez használhatjuk. Én általában, amikor tésztát gyúrok, nem is általában, azt mondanám inkább, hogy mindig, akkor készítek friss tésztalevest, akkor biztos, hogy van kifőzött friss tészta, mert azért ugyanabból a tésztából készül, de mégis finomabban nagyon friss tészta, de hát arra kevésszer van az embernek ideje, hogy elnyújtson egy ebédhez való tésztát, ezért szoktam száraz tésztát használni. Na most a frissen készült tésztából van a kötözött galuska, akkor pödört tészta, ezzel most találkoztam először, de még nem próbáltam ki, de legközelebb kifogom. A csipetke, hogyha olyan levest készítünk, na hát ezt mondjuk bármikor meggyúrhatunk egy-két tojással, egy kevéske tésztát, és akkor ellapítjuk a kezünkkel, mikor már jó kidolgoztuk, és akkor lecsipkedjük. A csuszatészta, ami szintén csipkedéssel készül, csak ugye az már el van nyújtva, és nem túl vékony, akkor ezekből készíthetjük a különböző ízesítésű derejéket, akkor a táskaleveseket, amiben különböző tölteléket rakunk, hát most találkoztam, majd lehet, hogy erre is sor kerül, egy olyan, hogy koldus táskaleves például, de most a főtt maradék sonkával is készíthetünk ilyen leveseket. És hát azt említettem már, hogy készítettem már zöld meg piros tésztát, de gyúrtam már teljes kiörlésű lisztből is, sőt tönköly lisztből is, csak a teljes kiörlésűből készült, teljes kiörlésű lisztből készült tészta az nagyon sötét lesz egyrészt, másrészt hamarabb molyosodik, hogy abban benne vannak a gabonának a héja, és nem tárolható olyan sokáig, mint a másik tésztát. Ugye ezek a száraz tészták egy névnél is tovább elállnak, de azért vigyázni kell, hogy nehogy megmolyosodjanak, mert ahogy a liszt megmolyosodik, úgy a tészta is előfordul, hogy ki kell önteni. Most a legutóbbi nagy takarításkor a kiskocka tésztát kellett ki, hogy kiöntsek, mert megmolyosodott.
Hogyan kell tárolnunk, hogy ezeket mind megelőzhessük, hogy tényleg sokáig eltarthatóak
legyenek? Hát kétféle tárolási módját szoktam én, vagy tényleg nagyon tiszta papírra kibélelt dobozokba tárolom, amire ráírom szintén az, hogy milyen tészta van, ilyen tapadós címkére, hogy mi a tészta neve, és mikor készült. Mert ugye lehet a polcon régebbi is, és hát sajnos ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig a frissebbet használjuk, és a régi megmarad. Legalábbis én hajlamos vagyok erre, lehet, hogy más tudatosabban csinálja. És hát azelőtt pedig lepedő vászonból vart zsákokba tárolták, főleg hát ezek az apró kockák, a lebbencset, hát így vitték ki a pásztor emberek is a kunyhóba magukkal, hogy fölakasztották azt a zsákot, és hát lehet, hogy talán ez a zsák a legjobb. Nylon zacskóban nem célszerű tárolni, legalábbis. Már csak akkor tegyünk, ha egy nagyon kevés van, és azért egy nagy félméteres zsákot, vagy 30 centis zsákot ne lógassunk ott fel. És hát szellős helyen kell. Én nekem is a spájzban az ablakhoz közel van, a polcon, ami zsákban van, azt fölakasztom, a másikat pedig hát egymáson vannak a dobozok. Dobozba sem rossz, de tényleg nagyon figyelni kell arra, hogy jó, tiszta doboz legyen. És hát főleg ne frissen vásárolt cipős dobozba rakjuk, mert főleg ne kínai dobozba, mert abban meg nagyon illatos lenne a tésztánk is. Tehát azért meg kell válogatni, hogy milyen dobozokat. Érdemes a boltból olyan doboz kérni az üzletekbe, amiben eredetileg is tészta volt. Tehát azok mondjuk elég nagyok, de hát attól függ, hogy mennyit. Még azt nem mondtam el, hogy a metéltésztát azt nagyon óvatosan szárítom, mert nem rakom egymásra is, hanem eleve alárakom a kezemet, amikor hajtom a gépet, az egyik kezemet alárakom, bal kezemet, és akkor úgy rakom tálcára sorba, és akkor én óvatosan leöntöm a terítőre azt, hogy csak egy sor legyen rajta. És amikor szárítjuk a tésztát, is meg kell forgatni időnként, hogy jól átszáradjon, és akkor amikor megforgatom, és úgy egy szakaszonként szoktam, hát mondjuk a kis kockát azt lehet kavargatva, vagy a nagyobb kockát, de ezeket, ami ilyen metéltre vágjuk, akár széles metélt legyen az, vagy vékony metélt, szérnemet élt, azt mindig csak egy sorral szoktam.
Azokkal óvatosabban kell bennünket
a kiskocka készítés nálunk sok kiskocka fogy, mert nagyon szeretjük a bablevest, és a fehér bablevesbe ez mindig kiskockát főzünk ki, ez már ős régi szokása a mi családunkba, és édesanyám valahol csináltatott egy ilyen gépet, ami vág kiskockát is, csak egyet kell állítani rajta, akkor meg széles metéltet, és hát ez a kiskocka a leghalatósabb, mert ott csak el kell vágni olyan szélesre, és akkor az egész hosszú tésztát lehet így hajtani, mintha darálnám az egészet, és akkor jön ki az a gyönyörű tészta. Nagyon tudok örülni, mikor ott sárgulik az a rengeteg szép tészta, hogy megfogom az a sejmessége, akkor amikor kavargatom is, olyan nem is tudom mihez hasonlítani azt az érzést. Tehát biztos, hogy benne van az embernek a szíve, lelke, a keze munkája, és egészen más.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a gyúrt tésztákról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesa Jai László. Keddi adásunk témái: Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává. A Szentatya a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a szent lelket követve. A Szentatya üzenete a cserkészeknek: terjeszítek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává. A mexikói származású Maria Montserrat Alvarado, az EVTN News jelenlegi elnöke és operatív vezérigazgatója, novemberben Paolo Ruffini mostani prefektus utódja lesz, akinek ősszel jár le a mandátuma. A leendő prefektus a kinevezéséről így nyilatkozott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyakozással fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. 14. Leó pápa június 2-án kedden megjelent rendeletével Maria Montserrat Alvaradot, az EVTN News jelenlegi elnökét és operatív vezérigazgatóját nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává 2026. november 1-jei hatállyal. Maria Montserrat Alvarado Mexikóvárosban született, és az Egyesült Államokban végezte a tanulmányait, ahol a Florida International University-n és a George Washington University-n szerzett diplomát. 2009 és 2023 között vezető pozíciókat töltött be a Beckett Vallásszabadság Alapítványnál, ahol a vallásszabadság védelmére és az emberi méltóság előmódítására irányuló kezdeményezésekben vett részt. 2023 óta az EVTN News, azaz az Örök Ige televíziós hálózat hírrészlegének elnöke és operatív vezérigazgatója, aki a televízióban, rádióban, nyomtatott digitális és közösségi médiában 7 nyelven tartalmat előállító nemzetközi média platformokat ellenőrizte. Maria Montserrat Alvarado kinevezésével 14. Leó pápa folytatja a római kúria reformjának és megújításának útját, amelyet Ferenc pápa indított el, és amelynek keretében világi hívők, férfiak és nők kaptak vezetői és felelősségteljes tisztségeket az egyetemes egyház szolgálatában. Maria Alvarado az első nem szerzetes nő, akit a Szentszék egyik dikasztériumának prefektusává neveztek ki. A római kúria reformjának részeként 2015. június 27-én a Ferenc pápa által létrehozott kommunikációs dikasztérium felügyeli a Szentszék kommunikációs rendszereit, köztük a Vatikán News-t, a Vatikáni Rádiót, az Osservatore Romanót, a Vatikán Médiát, fotó, hang és videószolgáltatásokat, a Szentszéki sajtóirodát, a Vatikáni könyvkiadót, a Vatikáni nyomdát és a Vatikáni filmarchívumot. A ráruházott operatív és technológiai feladatok mellett a dikasztériumon kommunikáció területén az egyház tevékenységének teológiai és pasztorális vonatkozásait is elmélyíti és fejleszti. Maria Alvarado Paolo Ruffini utódja lesz, akit Ferenc pápa 2018-ban nevezett ki a római kúria első világi prefektusának, és aki most októberben tölti be 70. életévét. A bejelentést követően kiadott nyilatkozatában Maria Alvarado így fogalmazott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyra fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. Hálás vagyok Paolo Ruffininek az elmúlt éve során nyújtott vezetésért, és alig várom, hogy barátságban és reménységben folytathassam a dikasztérium megerősítésének fontos munkáját, hogy az továbbra is szolgálhassa az egyházat Rómában és mindenhol, hogy Krisztus hirdesse a világnak. Paolo Ruffini prefektus levelet küldött a kommunikációs dikasztérium munkatársainak, amelyben kijelentette: a dikasztérium DNS-ébe beívódott az a kötelesség, hogy folyamatosan lépést tartson a gyorsan változó kommunikációs világgal. Azóta, hogy intézményként megszülettünk, iránytünk ez volt és ez marad, soha ne álljunk meg, putás közben adjuk át a stafétabotot, legyünk jelen itt és most, ebben a pillanatban, mint a kommunikáció mécéje, amely az idővel növekvő közösség eszköze. Én most beléptem a futam utolsó szakaszába, mielőtt, hosszú utam során, amelyen mi munkás, dolgos életünk, elérve a 70 éves kort, a nyugdíjkorhatárt, átadom a stafétabotot Maria Montserrat Alvarado-nak, mint a következő prefektusnak. Mi jól ismerjük egymást, és a következő hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni az egyházban, az egység és a nyitottság szellemében. Michael P. Warsaw, az EVTN igazgató tanácsának elnöke és vezérigazgatója kijelentette, hogy Maria Alvarado az EVTN-nél töltött évek alatt elnyerte mindazok bizalmát és tiszteletét, akiknek az a kiváltságuk volt, hogy vele együtt dolgozhassanak. Hozzátette: imádságunkat, bátorításunkat és az EVTN család teljes támogatását ajánljuk fel neki, miközben ezt a fontos küldetést vállalja 14. Leó pápa és pápaságának szolgálatában. Mária Alvarado beszéd nyelvei: angol, spanyol, francia, portugál, német, olasz és arab.
Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez: folytassák küldetésüket a szent lelket követve. Első ízben találkozott Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás mozgalommal. Több ezer tagjának a 6. pálteremben tartott audienciát május 30-án szombaton délelőtt. Örömmel köszöntötte a KARIS, vagyis a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata vezetőit, a különböző közösségeket, csoportokat, ima és evangelizáló iskolák képviselőit. A Szentatya idézte pápa elődeit, akik a mozgalomban nagy ajándékot láttak az egyház fejlődése számára. Szent hatodik Pál kijelentette, hogy az egyre inkább szekularizált világnak éppen a lelki megújulás tanúságtételére van a legnagyobb szüksége, amit a Szentlélek táplált közösségeikben szerte a világon. Szent második János Pál az evangelizálás fontosságára mutatott rá, amire a lélek indítja őket. Krisztus a mi üdvözítőnk, ezért aki megízlelte az ő jóságát, nem maradhat csöndben és tétlenül. Buzgón hirdessék tovább az evangéliumot a körülöttük lévő embereknek. 16. Benedek pápa arról a sajátos hozzájárulásról beszélt, amelyet a karizmatikusok adnak az egyháznak. Fölhívták a figyelmet a karizmák és ajándékok aktualitására, amelyet a lélek adott. Ahogy a mozgalom kezdetén Suenens bíboros, úgy Ferenc pápa is gyakran kegyelmi áramlatként határozta meg a karizmatikus megújulást az egész egyház számára. Küldetésük az evangelizálás, a lelki ökumené, a szegények és rászoruló gondozása, a kirekesztettek befogadása. A megújulás alapja pedig Isten imádása. 14. Leó pápa is támogatni kívánja a Péter széke és a katolikus karizmatikus megújulás nagy családja közötti kapcsolatokat, a kölcsönös tisztelet, közelség és támogatás szellemében. Ezért kiemelt néhány alapvető elemet a mozgalom lelki tapasztalatából. A lélekben való keresztség, a dicsérő ima, Isten igéje, a közösség és a tevékeny szeretet. A lélekben való keresztségről szólva a Szent Atya megállapította. A mozgalom közös hitbeli útja éppen a Szent Lélek személyes megtapasztalásában gyökerezik, mely a keresztség kegyelmén keresztül vált hatékonnyá mindannyiukban, Isten szeretetét tudatosítva bennük. Lelke benső kiengesztelődést és békét hozott nekik, megszabadította őket a földi dolgokhoz való ragaszkodástól és a bűn elnyomásától. Újfajta hozzáállást tett lehetővé, amelyet a másik ember és a jövő iránti nyitottság és remény jellemez, abban a bizonyosságban, hogy semmi nem szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek e megtapasztalásából származik az a mély vágy, hogy szeretetének tanúi és hírvivői legyenek, vigaszt vigyenek az ürességtől és magánytól szenvedőknek. A Szentlélek meggyőző tapasztalatából új ima élet fakadt, ami egy spontán és őszinte párbeszédben fejeződött ki. Újfajta nyitásban a dicséret, a szentségimádás és a hálaadás felé. A szentségimádás és a dicséret, mely annyira jellemzi a karizmatikus találkozókat, a keresztény imádság lényeges részei, melyeket az elmúlt években a mozgalom segített újra felfedezni és érvényre juttatni. A Szentlélek megújult kiáradásának másik gyümölcse a Szentírással való élő kapcsolat volt, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. A Szentírás a karizmatikusok számára csodálatos lelki táplálék forrása lett,
a wonderful source of spiritual nourishment,
mely megvilágosít és vigasztal. Ugyanígy a megkülönböztetés forrása is, mely mindennapi döntéseiket irányítja, és tartalommal tölti meg a közösségi imákat. A Szentlélek a szeretet közösség forrása. 13. Leó pápa több dokumentumban bátorította a katolikusokat, hogy minden évben novénát imádkozzanak a Szentlélekhez, Urunk mennybe menetele és pünköst között, kifejezetten a keresztények egységének szándékára. A lélek teremt harmóniát a karizmatikus megújulás különféle karizmái és összetevői között, mint ahogy a más felekezetű keresztény testvéreink között is. 14. Leó pápa végül a tevékeny szeretet meghatározó szerepéről beszélt a mozgalom életében. A lélek megújult jelenléte a szeretet újfajta érzését ébresztette fel bennük, melyet maga az isteni szeretet ihletett. Ez a szeretet Isten és a testvérek felé irányul, közelséget és együttérzést kelt, főként a szenvedők iránt. A karizmatikus megújulásból sok karitatív mű született a rászorulók javára, lelki és anyagi téren egyaránt. Tartsák ébren ezt a szeretetet a szegények iránt, mely feltárja Isten valódi arcát, buzdította a mozgalom tagjait a pápa. Beszéde végén köszönetet mondott elkötelezett munkájukért, és azt kérte, hogy folytassák küldetésüket, felkínálva tapasztalatukat és evangelizációs módszereiket. Kövessék híven papjaik útmutatását, a közös megkülönböztetés során hallgassanak a bölcs emberekre, még ha nem is tagjai csoportjuknak. Ápolják az összhangot és az együttműködést a közösségeken belül. Soha ne engedjenek a törtetés, a hatalomvágy vagy a személyes presztízskeresés kísértésének. A Szentlélek legyen mindig fény és erőforrása személyes és közösségi életükben. Szűz Mária, az egyház anyja óvja őket.
And may the Virgin Mary, Mother of the Church,
fohászkodott Leó pápa, majd apostoli áldását adta a katolikus karizmatikus megújulás találkozójának résztvevőire.
XIV. Leó üzenete a cserkészeknek. Terjesztétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Hétfőn délelőtt a vatikáni 6. pálteremben 14. Leó a katolikus cserkészek és cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A szolgálat a cserkészek módszerének minden elemét egyesítő erő, Lord Baden-Powell az alapító nevelési filozófiájának szíve. A szolgálat pedig azt jelenti, hogy képességeinket és időnket mások rendelkezésére bocsátjuk, teljesen ingyen, anélkül, hogy bármit is elvárnánk cserébe. Továbbá megszabadít minket az énközpontúság hajlamától. 14. Leó pápa erre emlékeztette a cserkészeket, akiket a szervezet létrejöttének 50. évfordulója alkalmából fogadott. Amint egy 3000 egybegyűlt cserkészvezetőnek reményét fejezte ki, hogy a Szentlélek megsokszorozza közöttetek ajándékait, hogy a szeretet, a befogadás és a béke nyelvén szólhassatok, és azt terjesszétek. Leó pápa néhány nappal pünkösd után utalt erre, abban a reményben, hogy ez az évforduló a szövetség számára olyan lesz, mint egy új pünkösd.
Come una nuova Pentecoste.
Amikor a lélek ajándéka fellobbantja az életet, és megnyitja az utat a küldetés felé. Az elmúlt 50 évben az Európai Katolikus Cserkészek Szövetségének olasz szervezete egy sajátos nevelési stílust szilárdított meg a hittanúság tételének kifejezésére. A Baden-Powell ihletése szerint kidolgozott eszközök segítségével elkíséritek a fiúkat és a lányokat a találkozásra Jézussal, a jó élet mesterével, hűséges barátunkkal, igazságos és erős vezetőnkkel, fejtette ki 14. Leó. A pápa emlékeztetett arra, hogy az élet a szabadban, a természettel való kapcsolat tevékenységeik lényeges dimenziói, amelyek Isten jóságáról beszélnek a Teremtő által a teremtésben hagyott nyomokon keresztül. Továbbá hangsúlyozta, hogy ezekben a tevékenységekben a cserkészek bölcsen összekapcsolják Isten szavát a természet könyvével. Mint egy friss forrásvíz, arra hívlak benneteket, hogy merítsetek a Szentírásból, hogy megvilágosítsátok és támogassátok az emberi és lelki növekedés tapasztalatait, mind személyesen, mind közösségileg, kérte a cserkész vezetőktől 14. Leó. Ezután idézte Ferenc pápa szavait, amelyeket a 2019. augusztusában az Európai Cserkészek és Cserkész Vezetők Nemzetközi Uniójával tartott találkozón mondott. Arra hívlak benneteket, hogy mindig tartsátok magatoknál iránytűként az evangéliumot, az élet igazi térképét, és minden nap nyissátok ki. Az evangélium, amelyre 14. Leó emlékeztetett, maga a Krisztus személye, jó hír a zavarodott emberiség számára,
buona notizia per un'umanità confusa, illusa,
aki oltja az igazságosság és az igazság iránti szomjúságunkat, és belénk csepegteti a bátorságot, hogy kitartsunk a jóságban, és álljunk mások szolgálatában. Erről az elkötelezettségről szólva a pápa hangsúlyozta, hogy ők tanúságtevők a rájuk bízott gyermekek számára. Életetek harmóniája és választásaitok érettsége az ő szemükben nagyon fontos példa, amely segíti őket a növekedésben. Ezért velük együtt éljétek meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljatok nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív benneteket, hogy másszatok fel a csúcsra, hogy evezzetek a mélyre, hogy együtt járjatok az erény útján, buzdított Leó pápa. majd emlékeztetett arra, hogy az európai cserkészek egyházi segítőiként szolgáló papok az egyház és a szervezet közötti kötelék garanciái, és hogy a cserkész módszer a személyt helyezi a középpontba, minden kapcsolati aspektusával és emberi gazdagságával törődve. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szervezet pedagógiai megközelítése magában foglalja a külön férfi és női részlegekben végzett nevelést, hogy különleges figyelmet szenteljenek a fiúknak és a lányoknak. Így a női és férfi lét alapvető jellemzőinek ilyen módon történő feltárása előkészítő dinamikává válik a másokkal való találkozáshoz, a kölcsönös növekedéshez. A jó keresztények és jó állampolgárok nevelése a cserkész módszer célja, amelyet a vezetők pedagógiai egyetértése révén érnek el minden egyes lánnyal és fiúval az út különböző szakaszaiban, mutatott rá Leó pápa. Ezután nagyra értékelte az olasz-európai cserkészek döntését, hogy kulturális szinten is ápolják az európaiság dimenzióját, megújítva elkötelezettségüket egy népekből álló, nem csak üzleti Európa építése iránt, amelyet a keresztény humanizmus legmagasabb rendű értékei egyesítenek. A cserkészet kalandja segít felfedezni, hogyan valósítja meg és vonja be emberségünket Isten műve, aki mindannyiunk igazi nevelője, zárta beszédét Leó pápa, a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének olasz képviselőihez.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és Butulik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Füst Milán az igaz bíróhoz. Ki egyformán osztott szemeidnek fényét, mint a nap, s hisznek-e benned, vagy sem, szídnak-e, szeretnek-e, nem bánod, és látják-e, hogy életet oszt fénylő melege szemeidnek. Te csak derűsen mosolyogsz, s elrévedve osztasz, s két jó kezed osztva mozog, mint a szorgalmas magvetői, kit bárgyú szomszédja gennyes ajakakkal hiába szidalmaz. Téged fennhangon nevezünk, téged elképzelünk, igazság, hatalmas nemtő. Te voltál mindig a bölcsek képzelete, s mint a foszfor úgy világít te néked a dolgok lelke éjszaka. Jóság és okosság te benned egyesülvén vannak. S téged dicsőít szavam először, hogy szólalok, s nem halkan többé, de önérzettel, mert fennhangon szóljon a hívő. Egy férfihez szólok most, s hozzáintézem-e szavakat. Néki dicsérem a fényt, mert ő tudja, hogy van. S várom, okos szeme mind fénylik, mind nyílik szája feleletre. Én az életet már láttam, nem félek, és nem várok, s ki megszólít, megvetem. De szilárdan szépen állani akarok, s élni, mint az elfáradt oszloptartó leányok. Szeretni, kit eddig megláttam derék, ha volt, és menni mindelőre daccal, s meghalni azután. Meglátni végül is a fényt, mint aki eltévedt, és sokat botorkált egy vak alagútban a sötétben, s feljutott végül a napfényre, gyönyörű szép hajnalidőben.
Füst Milán az igaz bíróhoz című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Füst Milán Kossuth-díjas magyar író, költő, drámaíró, esztéta. Budapesten született 1888. július 17-én elszegényedett zsidó kispolgári családban. Nehéz körülmények között éltek, mégis jogi és tanári diplomát szerzett, és tanárként helyezkedett el. Tanítványai úgy emlékeznek, hogy egész lelkét adta a tanításba. Órái lelket, értelmet izgatóak, gondolatébresztők voltak. Szívós kitartással szerzett tudósi színvonalú műveltséget, amelyben jelentékeny helyet foglalt el az antik görög kultúra és a Biblia. Jó barátja volt Kosztolányi Dezső és Karinti Frigyes. Ifjúkorától fogva verselt, de nem ontotta könnyedén a verseket. Lassan csiszolva, újra át meg átírva formálta a méltóság teljesen komor költeményeit. A magyar költészet leglassabban dolgozó, legaggályosabb költője. Aggastyán korában is tökéletes remek műveket írt, és 80 évre terjedő életében összesen nem írt 100 verset. Versei formájukban nem emlékeztetnek senkire egész irodalmunkban, Kassák mellett a szabad vers legnagyobb művelője. Első költeményei a Nyugatban jelentek meg 1909-ben. 1920-ban megjelent könyvalakban az 1917-ben írt Nevetők című elbeszélése. Az Aranytál című kisregénye első díjat nyert az Athénaum pályázatán. Kitűnő drámaíró is volt. A maga kora a színházi élet nem érdeklődött irántuk, így mindössze két színpadi műve maradt, a Szerencsétlen emberek szerelmi szomorúságáról szóló Boldogtalanok és a kitűnő lélektani történelmi dráma, a Negyedik Henrik. Minden olvasó tudta, hogy milyen jó művek, de csak évtizedekkel utóbb kerültek színpadra, és a Negyedik Henrik elkésetten aratott nagy színpadi sikert. 1942-ben jelent meg egyik főműve, a 7 évig írt A feleségem története. Ez a nagy terjedelmű lélektani regény később, már a háború után világsiker lett. Francia fordítás útján belekerült a Század próza irodalmába. Közben tagja volt a lengyel-magyar kapcsolatok ápolását célul tűző Magyar Mikivics Társaságnak is. 1948-ban egyetemi tanár lett, megkezdte rendszeres esztétikai előadásait. 1948-ban Kossuth díjat kapott. 1949 és 55 között nem jelentették meg műveit. 1960-ban nyugdíjazták. Betegsége egyre inkább ágyhoz kötötte. 1967-ben halt meg, még megérve a Boldogtalanok Víg Színházbeli premierjét.
A nap imája.
Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú mindenek atya, te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését. Gyűlölöd a háborút, és elnyomod az erőszakosak büszkeségét. Azért küldted fiadat Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen, és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze. Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését. Ne legyen többé háború, visszafordíthatatlan kaland. Ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője. Szűnjék meg minden háború. Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk téged. Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez. Tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját. Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra, nagy lelkű és tisztességes gesztusokra. A párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek. add meg korunknak a béke napjait, soha többé háborút. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és